A 84. Zsoltárt olvasom tehát. A karmesternek a szőlőtaposó kezdetű énekdallamára, Kórah fiainak Zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, ura! Sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáid helyezi oltáraidnál, seregek, ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadba laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Milyen lelkes ez a Zsoltár író, és milyen jó lenne mindig ilyen lelkesnek lenni. Sokszor mondja a Zsoltár boldognak azt, aki az Úrházában lakik, ilyen értelemben én vagyok itt az egyik legboldogabb ember. És meg kell, hogy mondjam nektek őszintén, hogy én sem vagyok mindig ilyen hangulatban. Nagyon szeretnék, nagyon nagy vágyam. A kedvencem egyébként, elárulom nektek a 27. Zsoltár, amiben azt mondja a Zsoltár író, hogy egyetlen vágyam van, hogy az Úrházában lakjam egész életemben, és láthassam az Úr nagyságát és dicsőségét, és gyönyörködjem benne. És ezzel együtt nem mindig tudok így működni, mint ahogy ez a Zsoltár. És ebben nagyon fontosan, hogy kimondani, hogy legyünk őszinték. Nem arról van itt szó, hogy itt most nagyon bepörgetjük magunkat, és mindenkit meggyőzök arról, hogy igen, ez a jó, hogyha így sóvárogsz, és gerjesz fel a sóvárgást a szívedben, és akkor jó lesz az Istennel való kapcsolatod. Gerjesz fel a szomjúságot, és akkor majd megérted, hogy mit akar az életeddel. Nem erről van szó. Nagyon jó látni egyébként, hogy a Zsoltár író ilyen lelkes, és ebbe bevon másokat is, de ennél sokkal mélyebb ez az üzenet. Nagyon érdekes, hogy ma nagyon-nagyon sok ember tud kapcsolódni talán ehhez a Zsoltárhoz, hiszen egyre inkább felvállalható már a mi társadalmunkban is, hogy még az az ember is, aki nem hisz különösebben semmiben, rendelkezik egyfajta spirituális igénnyel. Beszélgetésekben, közösségekben egyre inkább felvállalható az, hogy az élet több, mint amit lát a szem. Nem csak az anyagi dolgok vannak, ugye nem tesz boldoggá az, amit birtokolunk, ugye lassan rájönnek az emberek, pedig nem annyira könnyű rájönni. Van egy szint, ahol azt gondoljuk, hogy majd ha elérjük azt, azért jó, a pénz nem boldog ide egy kicsit legalább. Tehát egy szintet el kell érni, és aztán ha azt elérik az emberek, akkor talán rájönnek, hogy szükség van valami többre. És ez a spirituális igény, ez nagyon-nagyon fontos a mai ember számára. A lényeg ennek ugye, hogy az ember megfogalmaz valami plusz igényt, szeretne valami többet az élettől, akár kitűz valami nemes célt, és azért él, vagy keresi az igazságot, vagy akár valami vallást keres, valami hitet, valami is ezotériát, különböző irányokba keres, de a lényeg az, hogy valami önmagán túlmutatót keres. A mai ember a saját feladatának érzi, hogy ezt megtalálja és megszerezze, és lehetőleg minél hamarabb szeretné is betölteni. Keresi a kompakt megoldásokat. Nem nagyon szereti azt, amiért sokat kell dolgozni, vagy hosszú távú, vagy majd meglátjuk, hogy lesz egy gyümölcse, vagy nem, hanem minél hamarabb működjön. Ami tehát működik, és eredményekkel kecsegtet, az nagyon-nagyon népszerű. És akár ebben a folyamatban lehetne egy opció is, egy ilyen imádság, nem? Berakni a különböző ilyen patchwork vallásosságba, tehát ilyen mindenféle helyről szedünk valamit, és akkor hát végül is igen, az imádság az megkönnyebbülést hoz, mert kifejezi azt, hogy nagyon vágyunk az Isten felé, meg az igazságra. Biztos, hogy hallottatok Abraham Maslow-nak a nevét, nagyon ismert az ő ábrája, a szükségleti piramis, amit megalkotott még majdnem 60 vagy 70 évvel ezelőtt, és ott annak a csúcsára az önmegvalósítást tette, ami azt jelenti, hogy ha az embernek betöltődnek a különböző szükségletei, akkor nagyon fontos számára, hogy megélje, megvalósítsa így önmagát, és elérje a legfontosabb céljait, ami által az lehet, aki ő maga, kicsit így megálmodhatja ő magát. És az embert ugye mindig valami motiválja, nincs motivációs csönd. És hát, hogyha ezeket az alapszükségleteket betöltötte, akkor elér eddig a célig. Képzétek el, hogy ezt talán kevesebben tudják, hogy a halál előtt 2 évvel Maslow tett még egy szintet a piramisnak a tetejére. És azt mondta, hogy az élete tapasztalata az, hogy az emberek az önmegvalósítás után is még egy kicsit üresek maradnak. És bizony szükségük van arra, hogy legyen egy ilyen spirituális valami, egy ilyen transzcendens, szóval, hogy egy ilyen önmagukon túlmutató dolog. És ezt fogalmazta meg, hogy ez is egy ilyen szükséglete az embernek. Ez azt támasztja alá talán, amit az előbb mondtam. De ugye ennek is az a lényege, hogy az ember egyénileg találja meg ennek az igénynek a betöltekezését. Szeretném alátámasztani, vagy kimondani azt most, hogy ez a Zsoltár, ez alapvetően nem erről beszél nekünk. Aki megörült annak, hogy akkor kap egy ilyen kis spirituális, nem tudom, bombont, vagy valamit, amitől így jobban lesz, annak csalódást kell, hogy okozzak. Mert hogy nem ez a célja, és nem erről tanít bennünket ez a Zsoltár, vagy Isten ezen keresztül bennünket. Egyrészt nagyon fontos elmondani, hogy keresztény emberként abban hiszünk, hogy az embernek ez az igény, ami tényleg valós, ez a mély spirituális igény, ez az Isten képűségünkből fakad, és azért ilyen erős, és azért ilyen nagy a szomjúságunk, mert alapvetően távol vagyunk az Istentől, így mondjuk, hogy az ember bűnben él, elszakadva az Istentől, és ez a hiány, ami gerjeszti ezt a szomjúságot. Ez a mély szükség, amit olyan nehéz megfogalmazni, és főleg az ember nem érzi különösen bűnösnek magát, olyan nagyjából jó embernek érzi magát, vagy nem érzi rosszabbnak magát, mint más, akkor nehéz kimondani, hogy miért van szükségem Istenre. Ez a vágy az, ami egyrészt arra beszél, hogy bizony az ember elszakadva él Istentől, és nagyon nagy szüksége van az ő közelségére. Három dolgot szeretnék elmondani itt a Zsoltár kapcsán, és három fontos motivumot kiemelni. Az egyik erről a sóvárgásról és erről a szükségről, hogy jelenik meg ebben a Zsoltárban ennek a betöltekezése. Másodszor a történetről, hogy ebben az igében miért fontos, hogy emberek élet történetei jelennek meg az Istennel való kapcsolatban. Harmadszor pedig arról a helyről, ahová nagyon-nagyon vágyik ez a zsoltáros. Szóval az egyetlen és legfontosabb vágy és szomjúság. Ahogy olvastuk a Zsoltárt, nem csak azt látjuk itt, hogy ennek a Zsoltár írónak az imádságában megjelenik ez a vágy, és így jól elmondja Istennek, hogy mire vágyik, hanem be is teljesedik. Arra vágyik, hogy közel legyen Istenhez, hogy láthassa Isten hajlékát, hogy találkozhasson vele, és azt látjuk, hogy be is teljesedik. Odaér a templomba, és megtapasztalja azt, hogy milyen jó Istennél lenni. És lehet, hogy tudsz ezt kapcsolódni, hogy volt már ilyen az életedben, hogy nagyon vágytál az Isten közelségébe, vagy nagyon vágytál egy választ tőle, és imádkoztál, és megkaptad. Vágytál a békességre, és kérted, és ott volt. Vágytál arra, hogy valaki odaálljon melletted a gyülekezetbe, és segítettek rajtad, és szerettek téged, és megkaptad, amit szerettél volna. Átéltél valami nagy dolgot. És lehet, hogy egyáltalán nem. Lehet, hogy nagyon vágytál rá, és nem kaptad meg azt, amit szerettél volna. Nagyon fontos példa számomra a tavalyi évi nyári táborunk, ahol ugyanarról a nyári tábornak, ugyanarról az eseményeiről az egyik gyülekezeti tag azt mondta, hogy ez volt élet egyik legfontosabb lelki élménye Istennel, és nagyon-nagyon sokat kapott ott, és hihetetlen átütő erejű volt neki az, ami ott történt, és nem is gondolta, hogy ilyenek történhetnek. És más pedig azt mondta ugyanarról, ugyanazokról az eseményekről, hogy ő teljesen száraz, és úgy jön haza, hogy így nem is érti, hogy mit keresett itt. És hogy nem jobb vagy rosszabb az egyik vagy a másik, hanem ilyen van. Nagyon fontos ugyanis, hogy az éppen a beteljesedéstől független az, hogy az ember vágyakozik, és az ember kifejezi Isten felé a többre, a mélyebbre való szükségét. Ez az Istenre való rászorultság, a tőle való függés az, amit újra és újra be kell látnunk, amire el kell jutnunk. És nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tőle való függés, ez nem emberektől való függés, nem vallási formáktól való függést kell, hogy jelentsen. Nagyon rossz, hogyha ez a kettő összecsúszik. Hogyha azt mondom, hogy én nagyon függök Istentől, és szeretném, hogyha az az adott, nagyon mélyen tisztelt lelkipásztor imádkozna értem, mert akkor Isten betölti nagyon a szükségeimet. Vagy el kell mennem egy adott helyre, és hogyha ott hallok egy tanítást, akkor majd. Nagyon mélyen szükségem van Isten jelenlétére, ezért elmegyek arra a konferenciára, ami csak egy évben egyszer van egy adott helyen, és akkor majd ott meg fog történni az, amire vágyom. És nagyon könnyen összetud ez az egész, ez a kettő dolog csúszni. Mert nyilván sokkal egyszerűbb látható dolgokhoz kötni ezt a mély szükséget és ezt a mély rászorultságot. Amit ebben a Zsoltárban látok ráadásul, hogy ez nem csak egy általános elveszettség, vagy egy általános olyan állapotnak a felismerése, hogy én bűnös ember vagyok, hanem a mulandó embernek a felismerése, amikor találkozik a saját mulandóságával. A Zsoltár írója így nevezi meg Istent, hogy az élő Isten. Az örökké élő, akinek nincs kezdete és vége, és aki egészen más, mint mi. Az ember az Istenhez tartozásnak a legmélyebb szükségét talán akkor tudja megragadni, amikor rádöbben, hogy Isten örökké él, és ő pedig nem. És a halál az, ami az életének véget vett, és valahol a mulandóságunkkal tudunk kapcsolódni ehhez. Lehet, hogy ezt már ismerjük, és lehet, hogy az életünkben már eljutottunk ide, hogy igen, szükségünk van arra, hogy Isten kimentsen bennünket ebből az életből, mert az életünk véges. A Zsoltár írója újong és örvendezik az élő Isten előtt egy olyan helyen, ahol ott vannak az emberek, a többi ember, közösségben együtt, és magasztalják Istent, aki jelen van. Olyan szép, ahogy a Zsoltár írója tulajdonképpen hazatalál. Az is, aki ott van otthon, meg ott él, meg az is, aki odaérkezik meg. Annyira gyönyörű, hogy ez a hazatalálás és az élő Istennel való találkozás ráadásul egy hódolatba fordul át. Ez a Zsoltár himnusz egyébként, egy zarándokének, de nagyon sok olyan momentuma van, amivel Isten magasztalja. Amikor az ember ugyanis a mulandó találkozik az élő Istennel, akkor úhatatlanul hódol előtte, és imádja őt, és magasztalja őt. Valamilyen módon rádöbben az ő nagyságára. Amikor a véges ember találkozik a végtelen Istennel, akkor az valamilyen módon összehúzza őt, és azt mondja, igen, Uram, magasztallak téged, hatalmas vagy, dicsérem a te nevedet. Annyira szép, hogy nagyon sok minden belefér ebbe az élő Istennel való találkozásba. Ebben a szükségben ugyanis nem csak annyi történik, hogy felismerve az ember a szükségét és az Istenre szorultságát, találkozik Istennel, és így ezt bezárja őt az Istennel való kapcsolatba, csak így kettejükbe, hanem egy közösség élmény lesz ebből. A másik dolog, amiben azt gondolom a mai ember nagyon könnyen belecsúszik, és nyugodtan megláthatjuk ebben magunkat is, bennünket is ez fenyeget, hogy amikor betöltődik ez az igényünk, meg ez az Istennel való találkozásunk, akkor ez egy ilyen exkluzív csatorna lesz. És azt mondom, hogy oké, megtaláltam azt a módot, ahogy Istenhez kapcsolódom. Tudok imádkozni, meghallgat. Van valami jó útam Istenhez. Dicsőítést hallgatok, tanítást hallgatok, így meg így. És ez igazából senkinek semmi köze nincsen. Ugye a vallás teljesen egy privát dologgá lett az utóbbi évtizedekben. És a személyes hit is azzá válik, és nagyon veszélyes, amikor azt mondom, hogy én tök jól meg vagyok az Istennel, csak emberek ne legyenek ott, akik ebben megzavarnak. Mert a tapasztalatom, hogy az emberek ebben zavaró tényezők. Azt látjuk a Zsoltárban, hogy a Zsoltár írója közösséget vállal. Tudjátok, mi születik ebből a közösségből? Hitvallás. A templomban, amikor találkoznak az zarándokok és az ott levők, és együtt magasztalják Istent, akkor együtt hitvallást fogalmaznak meg, és azt mondják, hogy nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nap, az az abszolút erő és hatalom, pajzs, az az oltalom és védelem. Ez a hitvallás összekapcsolja az embereket, mert az Isten terve, hogy az ember közösségben éljen ezen a földön. A templom, az Isten háza az a hely, ahol ez a közösség kialakulhat, és megszülethet a legmélyebb hitvallás. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Gondoljuk csak el, 3000 vagy 3500 évvel ezelőtt, attól függ, hogy datáljuk, emberek megtapasztalták ezt, és leírták, és ennyi év múlva ez a mi hitvallásunk is tud lenni. Ez az igazság, hogy az a boldog ember, aki Istenben bízik. Nem az, aki átélte az élményt. Az élmény, a találkozás erősítheti a bizalmat, de a lényeg, a bizalom, mert az élmény az elmúlik, és a bizalom, a hit az, ami megmarad. Mit tegyünk akkor, hogyha ezt értjük, csak nehezen tudjuk megtapasztalni? Két dolgot szeretnék elmondani ennek a pontnak a végén. Az egyik, ismerjük be a szükséget. Akkor is, hogyha már egy csomószor beismertük. Isten felé tárjuk fel újra és újra, amikor imádkozunk. Akár ezt a Zsoltárt is, amikor imádkozzuk. Valljuk be, hogy Uram, nagyon nagy szükségem van a veled való találkozásra és élő kapcsolatra. És szükségem van, hogy ezt te is ápold, és te is kezdeményezd, hogy tudjunk találkozni. Másrészt elképzelhető az, hogy Isten közösségébe és közelségébe vágysz, csak a gyülekezet közelségébe nem, akármilyen gyülekezetről is legyen szó. Mert lehet, hogy ott sebződtél, vagy okoztál sebeket. Isten ezeket is bizonyára helyre tudja állítani, és az ő terve, hogy valamilyen módon visszatudj kapcsolódni a közösségbe. A második dolog a történet, amit már említettem. Nagyon szép az, hogy ebben a Zsoltárban a találkozás igény és a beteljesedés az nem valami légüres térben zajlik, hanem van mögött egy konkrét történet. Minden részét nem tudjuk ennek a történetnek, de nagyon sok minden kibontakozik belőle. Konkrét történetek, élettörténetek, élethelyzetek vannak itt, és ezek lesznek az imádságnak a kontextusai. Ez azért fontos, mert az Istennel való mély találkozások, azok nem valamilyen spirituális szférában zajlanak, valami módosult tudatállapotban, hanem a valóságban, a mindennapi életben történnek meg. Ki írta ezt a Zsoltárt? Kinek a története ez a Zsoltár? Hát először is Kórah fiaié. Kórah fiai léviták voltak, a léviták énekes rendjébe tartoztak, több Zsoltár is szerepel tőlük a Zsoltárok könyvében. Az 1 Krónikák 9-ből tudjuk, hogy Kórah fiai, amellett, hogy énekes léviták voltak, a sátor, akkor még a Szent Sátor, majd később a templomnak a különböző munkáit is ellátták. Például ők voltak a küszöbnek az őrei, az ajtónak az őrei. Gondoljuk csak el, hogy milyen súlya van az ő szájukból ennek a szónak, meg ennek a képnek, hogy jobb egy nap az Úr házának küszöbén, mint máshol ezer. Mondja ezt az, akinek ott van a helye. Mondja ezt az, aki pontosan tudja, hogy mit jelent Istent szolgálni. Nem lehetett egyébként könnyű ez. És valószínűleg nagyon könnyen rutinná válhatott volna. Vannak is példák a Bibliában arra, hogy Isten szolgálata rutinná válik és kiüresedik. És ezek az emberek éneklik ezt. Gondoljuk csak el, az ő történetük az, hogy ott vannak az Úr házában, és várják az zarándokokat. Ott vannak, és örvendeznek, és ebbe a közösségbe hívják a többieket. Ott vannak aztán a zarándokok, a másik csoport, akikről kevesebbet tudunk, az ő arcuk vagy nevük nem jelenik meg, csak az ő csoportjaik, akik bizonyos ritmusban újra és újra feljöttek Jeruzsálembe különböző ünnepek alkalmával. A feljöttek nem azt jelenti, hogy három utcát felcsétáltak, mint ahogy esetleg mi jöttünk, vagy egy tömegközlekedési eszközzel, mondjuk utaztunk negyed órát, vagy autóval fél órát, hanem azt jelenti, hogy akár napokon keresztül is mentek fel Jeruzsálembe a templomba, nehéz utakon, veszélynek kitéve. Miért érdekes ez? Nem azt olvassuk a Zsoltárban, hogy és ott teremtek az arándokok, hanem azt olvassuk és azt látjuk, hogy az imádságba, az Istennel való találkozásban, az Isten jelenlétében megjelenik az ő útjuk. És nem úgy jelenik meg, hogy megérkeznek, milyen volt az út, jó volt, köszönjük, hanem őszintén, mélyen megjelenik. Nagyon nehéz volt idejönni. Fárasztó volt. Mik jelennek itt meg? Megjelennek a történetben az, hogy fáradtságos volt az út, hogy szomjazás volt ezen az úton, hogy síralomvölgye volt ezen az úton, nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy csak egy nehéz helyet jelent, vagy konkrétan valami szomorúságot, vagy veszteséget esetleg, hogy veszély volt ezen az úton, de ott van a megérkezés öröme. Óriási vigasztalás van ebben, testvérek, nekünk. Isten ugyanis ezeket a dolgokat nem hasítja le az életről. Nem csak a jó dolgokról akar tudni rólunk. Nem azt szeretné, hogy bejövünk a gyülekezetbe, és akkor a történetünket, meg az utunkat, azt így az ajtónál valahogy letesszük, és ide felveszük a vasárnapi arcunkat, és kedvesek vagyunk nagyon egymáshoz, szeretetteljesek. Elmondunk egy-két dolgot a másiknak, de igazából a történetünket kínhagyjuk az ajtón kívül. Nem. Isten házába és Isten jelenlétébe belefér az a történet, amivel érkeztél. Mert végső soron ott a helye az Isten jelenlétébe. Egyébként ebben a Zsoltárban nekem úgy tűnik, hogy Isten jelenléte nem marad a templom falai köz, hanem kiárad a templom falai közül. És igazából a zarándokok nem tudták, de már Isten jelenléte azt az utat is bejárta, amin ők jöttek, és ő vonzotta őket oda tulajdonképpen. Isten jelenléte volt velük akkor is, amikor át kellett menniük azokon a nehéz helyzeteken. Így válik egyé hát Kórah fiainak, az ott levőknek és a zarándokoknak a története, és olyan szép, hogy ebbe belejön egy másik szál is, egy harmadik, nem tudom, figyeltük-e, hogy imádkoznak a királyért ebben a Zsoltárban. Tekints felkentett személyére, mondja a Zsoltár író, picit zavaró is, hogy ki ez a felkent, meg mi közünk nekünk ehhez. Megjelenik a király, megjelenik a vezetőnek a vezetőért mondott imádság, ami Izraelben nagyon fontos volt a kultuszban. És ezek az emberek azáltal, hogy a történetüket Isten jelenlétébe hozzák, túlmutatnak saját magukon, és túllátnak saját magukon. És tudnak közben járni, tudnak másért is imádkozni. Testvéreim, a mi történetünk is lehet ez a történet, és Krisztusért, aki megváltott bennünket, akiért mi az ő gyermekei lehetünk, akiért Istent atyánknak szólíthatjuk, mi testvérek lehetünk. És ezen a helyen, a gyülekezet közösségében helye van a történetünknek. Helye van annak, hogy jelen legyünk itt azzal, ahogyan érkeztünk, és ahogyan az életünk alakul. Nagyon szép az is, hogy ennek a gyülekezetnek és ennek a helynek is megvan a maga története. Megvan a történet, hogy hogyan épült, hogy hogyan kezdődött el itt a gyülekezet. Az Evezza Mére programon beszélünk erről többet. Megvannak a történetek, ahogy épült a lelkiház, és ahogy épült a fizikai is. És akármilyen ponton is, de tudsz ehhez kapcsolódni, hogyha ide tartozol. Végül pedig arról szeretnék beszélni, hogy hol van az a hely, ahova mindannyian vágyunk, meg hol van az a hely, ahol otthonra talál a Zsoltár írója. Azt látjuk, hogy gyönyörűségesnek mondja Isten hajlékait, és nagyon egyszerű a válasz, hát hol? Hát a templomban. A jeruzsálemi templomot látjuk itt magunk előtt. Nagyon szép, hogy Zsoltár írója nem azt mondja, hogy hát nagyon szép a szentély. A szentek szentje a kedvenc helyem a templomban. Hanem azt mondja, hogy az Úr hajlékai az egész gyönyörű. A jeruzsálemi templom az nem csak egy épület volt, hanem egy épület együttes, sok-sok kiszolgáló egységgel. És az egészet kompletten azt mondja, hogy gyönyörűséges. Kívánkozik a lelkem oda, kedvesek ezek a hajlékok Istennek. Különleges ez a hely. Valószínűleg ugyanolyan építőanyagokból épült, mint más épület ott azon a környéken. De mégis különleges, és azért kedves, mert ott valahogy Isten cselekszik. Különleges hely, különleges tér, és azt látjuk, hogy különleges az idő is. A jobb egy nap ott, mint máshol ezer, ezek a képek mutatnak rá, hogy ott más az érzékelés. Tudjuk egyébként, hogy a Bibliában szerepel, hogy Isten jelenléte és Isten maga nem zárható templomfalak közé. Elmondta Isten, amikor a Salamon templom szertörő imádsága van, és ott van az igében, az 1 Királyok 8-ban, hogy nem lehet emberkéz alkotta a falak közé zárni Istent. A bálványok azok, akiket bálványtemplomba be lehet zárni. Az élő Isten az egész világ. De mégis vannak helyek, ahol az ő szavát hirdetik, ahol igazságát hirdetik, ahol ő neki áldoznak, ahol vele kapcsolatba lépnek, amelyek ilyen csomópontokká lesznek. És tulajdonképpen az a hely, ahova a Zsoltár írója vágyik, az ilyen csomópont. Az a hely, ahol valami rendkívüli dolog történik. Ahol egyébként, bár nagyon szeretne ott élni, nem reális ott maradni. Ez a hely mindenféle szempontból egy organikus találkozás. Ott vannak a madarak, és szabadok a madarak is fészket rakni Isten házának, Isten hajlékainak az épületeiben. Biztonságban érzik magukat, a helyükön vannak. Teljesen természetes módon vannak jelen. Erőforrás ez a hely. Nagyon egyszerű lenne itt befejezni és azt mondani, hogy milyen jó volt ezeknek az embereknek, volt egy helyóba felmehettek, találkozhattak Istennel, ott jól érezték magukat, töltöttek, aztán mentek tovább. Magyarázat, gyere te is minél többet a templomba, ez egy jó hely, hisszük, reméljük, imádkozunk érte, Isten, kérjük, hogy áldjon meg bennünket, és itt van az a hely, ahová jönni kell, és ez az a hely, ahova vágyunk. Nem vágysz ide? Dehogyis nem, reméljük. És megállhatnánk ide, nem tesszük, mert azt gondoljuk, hogy ez igaz, de hogy Istennél többet akar. Ha ez az a hely, a templom, ahol az ő igazságát hirdetik, akkor miért ne lehetne más hely is templomá, és ne lehetne mondjuk az otthonunk, vagy a munkahelyünk, templom. A szónak abban az értelmében, hogy ott Isten igazságát hirdetik. Hív-e bennünket erre ez az ige? És azt gondolom, hogy igen. Hív arra, hogy Istent és az ő igazságát ne zárjuk templomfalak közé. Igen, legyen az otthonunkból is templom, hirdessük akár ott is az ő igazságát, éljünk az ő igazságában. De még tovább is mehetünk bibliai alapon, és azt mondhatjuk, hogy nem csak konkrét helyek, hanem Isten akarata, hogy a testünk templom legyen. Szentlélek temploma. Szálljuk oda magunkat, hogy Isten jelenléte bennünk éljen és velünk legyen. Azt gondolom, hogy itt teljesen körülért a helyeknek a sora, hiszen valamilyen módon ennyi a lehetséges variáció. De van itt egy nagyon-nagyon fontos kérdés a helynél, amit meg kell értenünk ebből a Zsoltárból. Ha van egy hely ugyanis, ahol betöltődik ez a spirituális, vagy mindegy, hogy nevezzük, ez az igény. Ha erre a szükségre rádöbbenek, hogy nagyon-nagyon szükségem van a helyreállás, és az Istennel való találkozása, az Isten jelenlétében élésre. Hogyha a történetem tud kapcsolódni egy ilyen helyhez, és elmegyek oda, és megtörténik a találkozás, akkor már csak egy kérdés van, hogy miért leszek újra szomjas? Hol a hiba? Miért kell újra és újra elmenni oda? Miért nem elég egyszer? Miért nincs az, hogy az életében az ember szó szerint mondjuk elzarándokol valahova, ott így föltöltődik, megkapja a muníciót, vagy bármi, és utána zarándokol élete végéig? Miért nem elégítettünk meg véglegesen? Miért van az, hogy újra szomjasak leszünk? Miért kell újra keresni Isten jelenlétét? Valószínűleg azért, és hiszem, hogy azért, mert az a hely, ahová vágyunk, az nem a Földön van. A Földön nincsen olyan templom, gyülekezet, hely, ahol olyan módon betöltődnének ezek az igényeink, hogy utána soha többet ne legyünk szomjasak. Ez a Zsoltár az Ószövetségben található, de megcsillan benne valami abból, hogy igazából hova vágyik az ember. Az ember ugyanis oda vágyik arra a helyre, abba a templomba, ami nem ezen a földön van. A Jelenések könyvében olvasunk erről. Képzeljétek, a Jelenések 21-ben le van írva az, hogy milyen lesz az új Jeruzsálem, a menny, és hogy hogy fogod kinézni az élet. És ebből szeretnék olvasni néhány verset. Lehet, hogy rá fogtok ismerni azokra a dolgokra, amiről beszél itt a Zsoltár író, akár azokra a képekre, akár azokra a dolgokra, amit átél Isten templomában. Így ír János. Láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, ami alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ezt mondta nekem a trónon ülő, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak, az életvizének forrásából ingyen. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt alá. Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úristen és a bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Testvérek, ez nem egy tündérmese, hanem az Isten igéje. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim, mondja Jézus, el nem múlnak. Egy vessző sem vészel ebből, és mind beteljesedik. Ez az a hely, ahova vágyunk. Erre mutat minden mély vágy és szomjúság, és csak ott fog betöltetni teljesen. És ezt nagyon fontos kimondani. Egy csomó csalódástól, kiábrándulástól megszabadít. Ha örülünk annak, ahogy ez beteljesedik, de ott lesz teljes beteljesedés. Azon a helyen, ahol olyan vigasztalásba lesz részünk, amit el se tudunk képzelni. Minden könnyet letöröl Isten a szemünkről. Számon tartja a fájdalmunkat, tudjátok? Egy olyan hely, ahol nincs szükség templomra, már mint falakra, mert az egész város az, mert Isten jelen van. Egy olyan hely, ahol nincs szükség napra, mert Isten dicsősége betölti. Nap és pajzs az Úr. Pajzs, azaz védelem. Akkora a védelem, hogy nem kell zárni a kapukat. Városi emberként el se tudjuk képzelni, hogy ez milyen lehet. Ott minden megvan. Ez az a hely, ahova tartunk, és ezt azért fontos kimondani, mert mi nem csak úgy vagyunk zarándokok, hogy néha eljövünk erre a helyre, vagy egy templomba, hanem hogy oda tartunk. Arra a helyre, ahol nyugodtan mondhatjuk így, bár ott nincs idő meg tér, amik fogalmaink szerint, de már ott vannak hitben elhunyt őseink és szeretteink, és ahova mi is tartunk, ott ér véget a történet. Itt és most, ma este a legfontosabb a számunkra, hogy ezt el tudjuk-e hinni, akkor is, hogyha messze vagyunk ettől, akkor is, hogyha ha vannak azért kérdéseink, hogyha minden nem világos. El tudjuk-e fogadni, és az imádságunk el tud-e válni. Uram, nagyon vágyom a te közelségedbe, igen, érzem a szükséget. Nagyon jó, hogy számon tartod a történetemet, jó, hogy el lehet jönni a te házadba, jó ez a hely is. De igazából hozzád vágyom. Az evangélium, hogy ez mindannyiunk számára elérhető, Jézus Krisztusban Isten megváltott bennünket, és hogyha elhisszük és elfogadjuk a megváltást, akkor hihetjük, hogy ő hozzá hazaérkezünk. Isten áldjon meg bennünket, és vezessen hát ezen az úton. Azon az úton, hogy megmaradjon bennünk ennek a szükségnek az, a megismerése, hogy legyen ott a vágy és a betöltekezés. Adja meg az Isten, hogy megélhessük azt, hogy ő betölti ezeket a szükségeket, hogy nem csak sóvárgunk, hanem ő meg is talál minket. Ő adja, hogy a történetünk összekapcsolódhasson, hogy ne érezzük azt, hogy magányosan kell járnunk az utat. És adja meg nekünk, hogy lehessünk otthon azon a helyen, ahol őt magasztalják, az ő templomában, és hazaérkezzünk egy nap arra a helyre, ahova igazán tartozunk. Ámen.
Urunk, köszönjük, hogy a közösségedbe hívsz, és nem csak hívsz, de befogadsz is. Köszönjük, hogy itt lehetünk egy templomban, egy fizikai templomban, de köszönjük azt, hogy veled találkozhatunk, és a Szentlélek templomaival válhatunk. Urunk, viszont imádkozunk most azokért, akik nem tudnak itt lenni, nem tudtak itt lenni. Imádkozunk azokért, akik betegségben vannak, gyászban vannak. Imádkozunk azokért a szeretteinkért, akik akár családtagok, akár párunk, akár más szerettünk, akármilyen rokonunk, munkatársunk vagy barátunk, akiért régóta imádkozunk, hogy megismerjen téged, vagy találkozhasson veled, vagy a szövetségedbe beleléphessen, és megismerhesse ezt a közösséget. Urunk, most őket hozzuk ide eléd. Szeretnénk értük imádkozni. Szeretnénk kérni, Urunk, hogy ahogyan a Zsoltáros megírhatta az ő imádságát, hadd lehessünk mi is ilyen imádságos bizonyságtevők ő feléjük. Kérünk, hogy övesz fel minket erre. Kérünk, hogy küldj ki és szentelj meg minket, hogy ilyen emberek lehessünk. Akár a lakótelepen, akár a munkahelyünkön, de legfőképpen a családunkban is. Kérünk, Urunk, hogy így vezess minket. A te fiadért kérjük, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki vagy mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.